Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai téma az a 15. század spanyolországi maranósak, fake news-e vagy nem? Ez egy nagyon érdekes történelmi fejezet, és akkor ismerni kell egy kis pár alapadatot kell tudni ehhez. Miről van szó? A legismert dátum itt az 1492, akkor kiűztek a zsidókat Spanyolországból. Isabella királynő kegyetlenül aláírta azt a dekrétumot, hogy vagy kitérnek a zsidóságból, elhagyják a zsidóságot, vagy el kell hagyni az országot. Ha elhagyják az országot, akkor úgynevezett üres kézzel el kell hagyni az országot, ez azt jelenti, nem lehet magukkal vinni semmiféle vagyont, vagy ilyesmi, hanem üres kézzel. Most azt kell tudni, hogy Spanyolország az régebben, az egy nagyon jó hely volt a zsidóknak, és nagyon sikeresek voltak, jó módúak is voltak, és ezért nem volt egy egyszerű dolog. Még az egyszerű embernek is nehéz csak így fogni magát, elmenni az ismeretlenségben, de az ember, akinek van háza, vagyona és minden, akkor még nehézebb egyszer csak fogni magát, és elhagyni az országot, és itt hagyni mindent, és végső soron az ő döntése. Mit jelent az ő döntése? Hogy ha nem dönt a vallása mellett, akkor marad a helyen, marad a házában, marad neki meg a vagyona és minden. De ez volt, és nem lehetett ellenállni. A történet úgy szól, hogy akkor volt Spanyolországnak a pénzügyminisztere, volt Don Yitzhak Abarbanel, vagy valójában nem Abarbanel, hanem Abrabanel. Jó, kicsit lehet, azt olvasom, hogy másképpen kell ezt kiejteni, de szlengesen Abarbanelnek szoktak ezt mondani. Ő volt a pénzügyminiszter, és nagy rabbi is tudós volt, és ő próbált közben járni, de nem sikerült. Anni, az Isabella királynő hajlandó volt őt kivételezni, hogy ő maradhat az országban, de ő azt mondta, szó se lehet róla, ha mindenki megy, azt mondja, a testvéreim és a népem megy, akkor én is megyek, és ő is hagyta el Spanyolországot. Ez az ismert történet. Most, a zsidóknak egy nagy része, a döntő többsége elhagyta az országot. Sokan elmentek Törökországba, mert ott örömmel fogadták őket, és állítólag sokan eljöttek Kelet-Európában is. Ugye vándoroltak, és akkor el kellett menni olyan helyre, ahol fogadtak őket örömmel. Valószínűleg innen van az, hogy vannak olyan családok, ami hagyomány szerint ők a Barbenelnak a leszármazottjai. Kelet-európai Magyarországon voltak olyan családok, köztük a mi családunk is, de ez nem az Oberlander oldalról, hanem az anyai ágon, a Rubinstein oldalról, és azt hiszem, hogy a anyai nagymamám azt mondta, aki egy gombolány volt, ez az ő ága volt, hogy származunk a Barbeneltől. És az ember csak csodálkozik, hogy itt vagyunk askenázok, és az ősünk pedig ez egy híres szefárdi bölcs, és a válasz erre az, hogy a nagy vándorlásban akkor mindenki mindenhol előfordult. Jó. Mindenképpen ezt mondom, a zsidóknak egy nagy része elhagytak az országot, de voltak olyanok, akik azt mondtak, sajnáltak a vagyonjukat, sajnáltak a házukat, sajnáltak mindent. Erre úgy döntettek, hogy akkor most hivatalosan ki fogunk térni, áttérünk a kereszténységre, idővel próbálunk úgy irányítani a dolgokat, hogy a vagyonoknak a nagyobb része kerüljön külföldre, lehet, hogy üzleti befektetések, vagy mindenféleket, aztán szépen elhagyni az országot, és aztán visszatérni a zsidósághoz. Ami azt jelenti, hogy kitértek, elhagytak a zsidó vallást, de ez csak ideiglenesen. Ezek közül voltak olyanok, akik csak hivatalosan megtették ezt, és valójában titokban igyekeztek minden törvényt tartani, amennyit csak lehet. És de titok, de nagyon titok, nagyon-nagyon titokban próbáltak szombatot tartani, és kósert enni, és mindenféleket. Ez ellen lépett fel az inkvizíció. Az inkvizíció az sajnos nagyon híres, a spanyolországi inkvizíciót. Oppa! Juti azt írja, nálunk is van spanyol ős. Érdekes. Akkor visszatérve, az inkvizíció azt mondta, sértő a kereszténységre az, hogy a zsidók csak érdekből hivatalosan áttértek a kereszténységre, de ezt csak kihasználtak a kereszténységet, de nem komolyan veszik ezt, és ezért ők kutattak és kerestek, hol vannak olyan úgynevezett titkos zsidók, és ezeket letartasztották, és borzasztó kemény kihallgatás volt erre, be kellett vallani, és aztán egy lehetőség volt. Ha az ember most másodszor, most komolyan veszi a áttérése, akkor rendben van, és szabadon engedik. Ha pedig nem, akkor egy lehetőség van, el van ítélve halálra, és mágián elégetik. És a történetek úgy szólnak, hogy ott mágián várt rájuk a pap, és az utolsó pillanatban azt mondtak, hogy áttérnek, akkor rögtön el volt fogadva, és minden el van intézve, ha nem, akkor elégetek őket a mágián. És a történet úgy szól, hogy nagyon sokan voltak, aki azt mondta, komolyan venni, az nem. Mi hivatalosan áttértünk, de most, hogy sorakba vagyunk szorítva, és most komolyan kell venni, azt mi nem vállalunk, és meghaltak, mint mártírok, mert ragaszkodtak a vallásukhoz, a zsidó valláshoz. Most valójában vannak különböző történetek, hogy hogyan sikerült felfedezni ezeket a titkos rétett zsidókat. Például azt mesélik, hogy idővel az inkvizíciónak az emberei kezdtek figyelni a kéményt a zsidó házakban, pontosabban a volt zsidó házakban. Az a kémén, ami egész héten működött be, főzés volt is minden, és most péntek este, szombat estig hirtelen szünet van, nincs főzés, az egy nagyon jó jel arra, hogy itt szombata tartanak, és ezért nincs főzés most. Ugye, mert főzés, hogy, hogy étel melegítése szombaton, a szombatszegésnek számít. És akkor figyeltek a kéményt, ha a kémény szünetelt szombaton, akkor tudtak már, hogy ez a család nagyon gyanús, aztán kezdtek utána nézni, és ha már utána néznek, akkor már nagyon nehéz titokban tartani. És sajnos így, és a történet úgy szól, hogy így buktak le nagyon, nagyon sokan. Állítólag még sokkal később, még, talán még ma is vannak olyan családok, ilyen spanyol családokban maradt még egy ilyen, maradtak furcsa szokások, ami azt jelenti, semmi közük nincs a zsidósághoz, de minden péntek délután akkor lemennek a pincében, és ott gyújtanak gyertyát. Miért van ez így? Mert eredetileg állítólag a titokban mentek le a pincében, és ott gyújtottak gyertyát a szombat tiszteletére. Idővel már a zsidóság elmúlt, de család elmúlt a szinti teljesen eltávolodtak a zsidóságtól, és maradt az a családi hagyomány, mert már nem is tudtak pontosan mihez kapcsolódik, hogy lemennek a pincében gyertyát gyújtani. És ilyen, ami azt jelenti, hogy voltak olyanok, akik ideiglenesen gondoltak az egész kitérést, de nem úgy alakult, és a gyerekeket, vagy mindenképpen az unokákat, vagy a dédunokákat már nem sikerült úgy nevelni, és ők már nem zsidóként nőttek fel, csak maradt nekik egy-két ilyen szokás. Aztán olyan történetek is vannak, hogy nagy ünnepekre, vagy mindenképpen Jom Kippur az évnek a legszentebb, a zsidó évnek a legszentebb napja, a engesztelés napján, akkor szoktak összejönni, együtt imádkozni minnyenben, hogy tizen legyenek. És akkor különböző történetek vannak, hogy lebuktak, vagy ki volt jelen. Olyan történet van, hogy egyszer, hogy mit tudom én, egy ilyen rétett kis szoba volt, ami a zsinagógának számított, egy szekrény mögött volt, és egyszer csak ima közben hallgatnak, hogy valaki ismeretlen jön le ott a lépcsőn, ami a szekrény mögött van, és egyszer csak látják, hogy az a pap. Hú, nagyon megijedtek, mert az élet is halál kérdése volt, de erre a pap megszól, azt mondja, no, ne zavarjátok meg az imát, inkább adjátok nekem egy táliszt, és egy imakönyvet is ő is szeretne imádkozni, ami azt jelenti, hogy végső soron ő is egy titkos zsidó volt. Szóval mindenféle ilyen történetek vannak. Állítólag még az a maraneus szó azt hiszem, hogy disznót jelent, mert az inkvizíció úgy nézte, hogy ezek a titkos zsidók, ezek lényegében disznók, hogy visszaéltek és megszégyenítették a kereszténységet. Most. Mielőtt kezdünk tárgyalni a témát, a történelmi részét a témának, akkor először az a kérdés, hogy szabad-e vagy nem? Szabad-e látszatot kelteni, hogy az ember kitér, azt jelenti, hogy kitér, de csak külsőleg tér ki, de titokban még mindig minden nap rakja a tvilint, és eszi kósert, és tartja a szombatot. És ezzel megmenti a vagyonát, és talán még az életet is. A válasz erre az, ugye épp most a napokban, tegnap előtt vizsgáztattam a diákjaimat a Sótén, az Orvosi Egyetemen, ugye ott van egy tanfolyam, zsidó-orvosi etika, és az egyik témáról, amiről beszéltünk, az, hogy életmentés céljából minden vallási parancs, minden micva fel van függesztve. Kivéve három olyan van, ami nincs felfüggesztve, még életmentés céljából se, ami azt jelenti, inkább az embernek meg kell halnia, de nem áthágni ezt a három törvényt, ezt a három tiltást. Az egyik tiltás az a bálványimádás, tiltott nemi kapcsolatok és gyilkosság. Azt jelenti, az ember nem szabad, hogy megmentsen az életét azzal, hogy bálványt imád, megtagadja a vallását, az embernek nem mentheti meg az életét tiltott nemi kapcsolattal, illetve azzal, hogy megöl valaki mást. Kivéve a önvédelem az más, mert önvédelem az nem gyilkosság, hanem az önvédelme az egy másik kategória. Ami azt jelenti, még akar is, ha egyenesen élet és halál kérdés, akar se szabad, azt a látszatot kelteni, hogy az ember kitér és megtagadja a vallását. Ami azt jelenti, az embernek nem szabad azt mondani, nem vagyok én zsidó, vagy én egy más vallású vagyok. Ez tilos, inkább meg kell halni. A halakoszban is ugyanez a kérdés volt, és egyértelmű ítélet volt, hogy ezt nem szabad kitérni, de egy kétértelmű választ szabad adni. Egy kétértelmű válasz, ez azt jelenti, hogy én egyféleképpen értelmezem is, ami egy rendes, egy olyan mondásként értelmezem, ami meg van engedve, az a valaki, akinek mondom, hogy másképpen értelmezi, az szabad. Miért? Ezt lehet mondani, ő becsapja saját magát. A leghíresebb dolog, amit én ismerem, az, és ezt a nagybátyámtól hallottam, aki már bár vicca volt már a 44-ben, és akkor azt mondtak a Pesten a rabik, hogy akinek hamis papírja van, és ugye ki kell tölteni a papírt, be kell írni a vallást, akkor szabad írni, hogy RK. Miért, mi a két értelme az RK-ban? A hatóság, vagy az úgy fogja értelmezni római katolikus. A zsidó pedig úgy fogja értelmezni RK rendesen körülmetélt. Ez két értelmű. És ennek ez kapcsán idézve van egy történet, talán Lengyelországban, pár száz évvel ezelőtt, hogy bejön valami rendőr, vagy katona, azt mondta, Jude, az van egy zsidó, és akkor úgy németül tette fel a kérdés, Jude, erre a zsidó azt válaszolt, Kein Jude. Most, ha azt úgy veszünk, hogy azt mondta, Kein Jude németül, azt jelenti, nincs egy zsidó sem, Kein Jude. De a héberül a Kein, azt jelenti, hogy igen, Kein Jude, igen, zsidó, én vagyok a zsidó. Ő úgy értelmezi Kein Jude, hogy nincs itt zsidó. Ez meg van engedve. De az, hogy az ember kimondatlan nyilatkozzon, hogy nem zsidó, vagy vegyen részt egy olyan szertartásban, ahol áttér egy másik vallásra, az nincs megengedve, mert még élet mentés céljából se, annál is inkább, ha arról van szó, hogy vagyonmentés, vagy ilyesmi, az biztos, hogy nincs megengedve. Szóval azok, akik amiatt tértek át a zsidó vallásból, akkor 1492-ben az biztos, hogy nem volt helyes. Később, amikor lebuktak, és feláldoztak az életüket a vallásuk miatt, a zsidó vallás miatt, akkor ők mártírak, mert tényleg ez a helyes, az embernek fel kell áldozni az életét emiatt. Ami azt jelenti, hogy amikor kitértek az elítélendő, amikor feláldoztak az életüket, akkor ők mártírak. Ez a helyzet. Most. Valójában Spanyolországban a kitérések azok nem kezdődött 1492-ben, amikor el kellett hagyni az országot, hanem még talán, most nem emlékszem pontos dátum, talán még már 100 évvel korábban már voltak kitérési hullámok, és abban akkor az nem volt kényszerkitérés, hanem, ahogy mondtam, ez egy aranykora volt a zsidóságnak a Spanyolországban, és úgy éreztek, hogy tudnak előbbre haladni, ha ők nem zsidóként lesznek, és akkor ezért tértek ki. És akkor már elindult az inkvizíció, és azt mondtak, aki zsidó, legyen zsidó. Még nem bántottak a zsidót. De aki áttér a kereszténységre, legyen akar az. És ne játszódjon magát, hogy ő nem zsidó, és valójában ő titkos zsidó. Mi azt jelenti, érdekes dolog, az inkvizíció már akkor is működött, amikor még törvényesen lehetett zsidóként élni Spanyolországban, de az inkvizíció azt mondtad, az, aki nem zsidóként, nem hivatalosan zsidóként éli az életét, akkor ne legyen zsidó. Ez volt akkor az inkvizíció, és az inkvizíció kegyetlenül bánt ezekkel, akik lebuktak, és úgy kényszerítettek őket mindenféle kínzással, kényszerítették őket a vallomásra, és aztán döntés előtt helyeztek őket. Valójában azok, Spanyolországban azok, akik kitértek, azok új keresztények voltak. Ez ilyen külön kategória volt, ami azt jelenti, hogy a társadalom egy kicsit ilyen gyanúsan fogta őket, fogadta őket. Hát, szóval voltak a rendes keresztények, és voltak az új keresztények. Ami azt jelenti, nem volt olyan kenős, mert a végén a zsidók még hiába kitértek, még mindig akkor csak zsidó társaságban voltak, mert a társadalom nem nagyon fogadta őket be. És ezért volt az, hogy lehetett egy generáció és még egy generációt továbbként élni a titkos zsidóként, mert nem volt gyanús az, hogy ezek a kitért zsidók házasodtak egymással, mert egymásra voltak utalva, mivel a társadalom nem nagyon fogadta őket. Most jön a nagy történelmi kérdés. A nagy történelmi kérdés az ugye elvileg a történész az objektív. Csak nagyon sokszor van az, hogy a történésznek van egy előítélet valamelyik irányba, így vagy úgy, és akkor így ilyen fényben látja az eseményeket. Most, ha zsidóként nézünk a dologra, akkor itt két szempont van itt. Hogyan nézünk a zsidókra, akik kitértek, és hogyan nézünk az inkvizícióra. Az egyik oldalra azt mondjuk, az inkvizíció az borzasztó gonosz emberek voltak. Borzasztó gonosz emberek voltak, volt az inkvizíció. Ártatlan embereket lebuktattak, kényszerítettek őket a mindenféle vallomásra, mindenféle bűnös vallomásra, és kínzásra, és minden, de ez mind alaptalanul volt, és csak nem akartak, volt bennük egy gyűlölet a zsidók ellen, és ezért lebuktattak ezeket az embereket. Ha így nézünk, és nagyon erősen elítélünk az inkvizíciót, akkor abból kell kiindulni, hogy ezek a zsidók, akik kitértek, az teljesen jó hiszeműen kitértek, mert tényleg akartak elhagyni a zsidó vallást, akartak keresztényeként tovább élni, csak a társadalom ezt nem engedte. A társadalom ezt nem engedte, jött a inkvizíció, és belekeveredett, csak bajt csinált, ezért még nehézebb volt keresztényként élni, ezért sajnos ezek a zsidók kényszerből vissza volt visszamenni a zsidósághoz, ők nem tehettek róla, ez mind a gonosz inkvizíció. Ez erről az oldalról, ha nagyon elítélünk az inkvizíciót. Most nézzünk meg a zsidó oldalról, hogy nem, ezek a zsidók nagyon rendesek voltak, és tovább akartak ragaszkodni a vallásukhoz, csak sajnos nehéz volt, nehéz helyzetbe kerültek. Nehéz helyzetbe kerültek, és ezért csak hivatalosan tértek át, ezt nem akartak most. Akkor nézzük. Ha azt mondjuk, hogy a zsidók akartak kitérni, ez azt jelenti, tényleg akartak elhagyni a vallásukat, akkor azt jelenti, hogy itt nagy volt az asszimiláció, nagy volt az asszimiláció, és ezért akartak kitérni. Ezek akartak kitérni. Vagy úgy leszünk, hogy ha akarunk a zsidókat, a zsidóságot itt jobb fénybe nézni, hogy ezek nem akartak kitérni, hanem akartak előre haladni, és muszáj volt kitérni, a vagyonokat menteni, stb. Ami azt jelenti, ha azt mondjuk, hogy a zsidók akartak ragaszkodni a zsidó valláshoz, akkor nem lehet elítélni az inkvizíciót, mert az inkvizíció azt mondja, miért visszaélni a kereszténységet. Ha te vállaltál, hogy jó keresztény leszel, akkor legyen az. Akkor azt jelenti, akkor az inkvizíciót egy kicsit nem lehet elítélni, mert a zsidók nagyon akartak zsidók maradni. Ha inkvizíciót szeretnénk elítélni, akkor azt szerint a zsidók nagyon asszimilánsok voltak. Azt nem lehet, hogy az akkori zsidókat úgy fogunk feltüntetni, hogy ők akartak ragaszkodni a vallásukhoz, és közben az inkvizíció nagyon-nagyon gonosz, mert ártatlan embereket bántottak. Ha ártatlan embereket bántottak, ez azt jelenti, hogy a zsidók asszimiláncsok voltak. Ha azt mondjuk, hogy a zsidók ragaszkodtak, akartak kitérni, akkor ártatlan. De akkor ezek szerint nagyon asszimiláncsok voltak a zsidók. Ez a nagy kérdés. Ha a zsidók visszaéltek a kereszténységgel, akkor nem lehet bántani az inkvizíciót annyira. Most ne vigyünk túlzásban, az inkvizíció, ahogy bántak ezek az embereket, nagyon-nagyon kínosztak őket, de mindenképpen maga az, hogy embereket lebuktattak, az teljesen az ő nézőpontuk szerint ez teljesen jogos volt, az ember kitért, akar vállaljon, teljesítsen azt, amit ő vállalt. Lényegében a nagy kérdés az, hogy milyenek voltak az akkori zsidók Spanyolország. Beszélünk most a mielőtt kilettek üzve, az még az 1492-es előtti időben, akár 100 évvel korábban, vagy 70 évvel korábban, asszimilánsak voltak, vagy nem. Ha asszimilánsak voltak, akkor ártatlan embereket buktattak le. Ha pedig ragaszkodtak a vallásukhoz, csak gyengeségük volt a karrier és a vagyon, akkor nem lehet annyira elítélni, nem lehet teljesen elítélni az inkvizíció. Ez lényegében a nagy kérdés. Most érdekes, hogy az, aki foglalkozott ezzel a kérdéssel, a legnagyobb tudós, aki kutatta ezt a kérdést, az Bibi Netanyahu, az izraeli miniszterelnöknek az apja. Neki az apja Bencion Netanyahu volt, és valahogy Izraelben nem helyezkedett el, ezért külföldre ment, nem tudom, hogy Harvard egyetemre, valamelyik egyetemre ment, ezért van az, hogy Bibi Netanyahu például tínédzser korban USA-ban nőtt fel, ezért úgy beszél angolul, mint egy amerikai, és nem mint egy izraeli. Az izraelieket lehet hallani, amikor beszélnek angolul. We are from Israel. Bibi Netanyahu pedig úgy beszél, mint egy amerikai szenátor, mint egy kongresszusi tag, teljesen amerikai, mert akar nőtt fel. Most mi az érdekes ebben? Az érdekes az, hogy az apja, a Netanyahu professzor írt, azt hiszem a doktorátusa volt, a PhD, a doktorátusa volt, amiben írt le az Abarbanelnak az élettörténet, tanítása, stb. Erről írt a doktorátus, és azt hiszem, hogy meg is jelent már a 60-as években. Aztán nekiállt kutatni ezt a nagy kérdést, hogy milyenek voltak a zsidók Spanyolországban, asszimilánsak voltak-e, vagy nem. Ezt kutatta. Tehát ismerünk nagyon jól, hogy van ez az akadémián, hogy az ember nem publikál, akkor lényegében eltűnik, nem létezik. És ő 10-20-30 év, majdnem 30 év keresztül talán alig publikált, vagy lehet, hogy semmit nem publikált, és mindig kérdeztek, mit csinál ez a Netanyahu professzor? Kutatja a spanyol zsidók történelmet. Ez 10 év, 20 év, 30 év. Egyszer csak 30 év után angolul, az érdekes, mert nem egy izraeli, de mégis angolul jelentette meg, azt hiszem talán egy 800 oldalas könyv, mert kiderült, hogy tényleg az évek során tényleg végezte a munkáját is, és kutatott, leveltári anyag is mindenféleket, és mi volt az a konklúziója? A konklúziója az volt, hogy a zsidók között rengetegen voltak, akik valójában asszimilánsak voltak, lehet az a karrier miatt, a vagyon miatt, de mindenképpen a kitérésük az komoly volt, eltávolodni készültek a zsidóságból, csak nem volt szerencsük, mert a spanyol társadalom nem nagyon fogadta el őket, ezért nem volt szerencsük, és ezért voltak olyanok, akik visszataláltak a zsidósághoz, de ők komolyan voltak. Ami azt jelenti, hogy ez a inkvizíció olyan embereket lebuktatta, akik komolyan akartak áttérni, csak nem volt rá lehetőség, mert a társadalom ezt nehezítette. Ezt ő írta leveltári anyag alapján, ez volt a nagy vastag könyve, és csak később megjelentette egy héber fordítás belőle. Izraelben voltak sokan, akik nagyon ilyen rossz szemmel néztek, hogy van az egy jobboldali professzor, izraeli professzor, angolul jeleníti meg a könyvét, és nem héberül, és csak sok évvel később megjelenik egy héber fordítás, De hát ez így, így, így alakult, és mondom, nagyon-nagyon híres könyv. Aztán nem sokára, egy pár év rá megjelent még egy könyvet, és az pedig egy vékonyabb könyv, amiben ugyanezt a kérdést tárgyalja, és a rabinikus források alapján. És a rabinikus források alapján azt is látjuk, hogy a rabik panaszkodnak, hogy milyen dolog az, hogy az emberek saját akaratból asszimilálódnak, és kitérnek a zsidóságból, stb. Stb. És nem arról beszélnek, hogy látszott kitérés. A pont fordítva a rabinikus források, inkább azt látjuk, hogy valódi kitérések voltak, és nagyon-nagyon-nagyon sok zsidó tényleg eltűnt a zsidóság szempontból nézve, mert tényleg kitértek, és lehet, hogy az első nemzedék meg nehéz volt, de a második nemzedék már könnyebb volt, és aztán teljesen eltűntek a zsidóságból. Ott, ahol marad még zsidó szokás, az is lehet, hogy ők kitértek, csak bizonyos pár hagyomány dolgok, szokások megmaradtak, de valójában ez nem annyira nem volt annyira komoly, mert ők tényleg eltávolodtak a zsidóságból. Engem személyesen nagyon felkavart, mert én ezt nem tudtam, hogy Netanyahu talált olyan leveltári anyag, ami szerint maga a Barbanellnak a családjából is többen térte ki, állítólag még a nagyapja és nagybátyai, és a többi, a nagyapja az egy hitközségi vezető volt, Rosse Kohl, a hitközségi elnök volt, és egyszer csak kitört ő és a családjának egy nagy része. Ami egy hihetetlen történet, de ezt leveltári anyag alapján, azért eredeti levelt, nem halomásból, hanem eredeti hagyományos levelt, eredeti leveltári, autentikus leveltári anyag alapján írta ezt meg. Ez nagyon-nagyon furcsa helyzet, csak erről nem maradt meg. Most nézzük meg akar a másik oldal, de ezt nem jelenti az, hogy tényleg mindenki, aki kitért, az asszimiláns volt. Inkább azt lehet mondani, a kitérőknek egy nagy része sajnos komolyan vette, és csak, de mégis volt egy része, ami nem komolyan vette, és ők tényleg próbáltak aztán visszatérni a zsidósághoz. És ez egy teljesen másik történet. Amsterdam, az akkori Amsterdam, a 1492-es után szinti a 16. században az egy központ lett, volt kitért zsidók, akik spanyol volt kitért zsidók, akik visszatértek a zsidósághoz, valahogy sikerült nekik eljutni Amsterdamba, lehet, hogy vagyonokat sikerült megmenteni, vagyonoknak egy része, erről nincs nagyon sok részlet, most a vagyonon mi történt, de Spanyolországban ott visszatértek a zsidósághoz. És érdekes dolog, hogy akkor Spanyolország, Amsterdamban egy nagy, ez egy új feladat volt, mert voltak olyan gyerekek, unokák, akik már második generáció volt, vagy harmadik generáció, és nem nagyon sokat tudtak a zsidóságból. És ezért akkor a 16. században rengeteg fordítás jelent meg, imakönyvfordítás, bibliafordítás, ilyen kicsősokanárok, kivonat, mindenféle ilyen könyvek, segíteni azok a spanyol zsidóknak, akik szeretnék visszatérni a zsidó valláshoz, de nem tudnak se héberről, nem tudnak halakát, mert lehet egy másodperc. Anyukámnak kellett segíteni. Mert lehet, hogy ők rövid távra vették ezt a kitérést. A rövid táv az lehet egy fél év, de lehet 20 év is. Ha nekem van egy 5 éves gyerekem, és csak 20 év után sikerül visszatérni a zsidósághoz, akkor azt jelenti, hogy az 5 éves gyerek már 25 évesen, már felnőtt van, amikor visszatérünk a zsidósághoz, de nem nagyon sokat tud a zsidóságban. Ugye a felnőtteknek könnyebb titokban zsidó lenni, gyerekeket, akik járnak iskolában, ez nehézebb. Ezért teljesen rengeteg spanyol fordítású könyv, zsidó témájú könyv jelent meg akkor a 16. században Amsterdamban segíteni ezeknek. Állítólag maga a Columbus azért utazott és keresett és sikerült felfedeznie a Amerikát, mert akart elmenekülni a spanyol hatalomtól, hogy tudjon visszatérni ő is, és a többi zsidó is a zsidósághoz. A probléma az volt, hogy mivel a spanyolok egy része az akkori Amerika, az a spanyolokhoz tartozott, akkor az inkvizíció is ott működött Amerikában is, és még Amerikában is voltak perek, és elítéltek ezeket a zsidókat, és aztán mágián elégették. Szóval ez egy nagyon-nagyon szomorú fejezet ez az egész. Most a rabinikus irodalomban mindenféle érdekes anekdóta, szerintem történet van, ami ezekről szól. Például volt olyan, akik sikerült kijutni Amsterdamba, visszatért a zsidósághoz, és utána valami miatt úgy döntött, hogy megy vissza Spanyolországba, vagy azért, mert megy vissza a családját kimenteni, vagy azért, mert a pénzét megy menteni, de akkor lebukott már, és Spanyolországban letartóztatták, és jöttek tanúk, akik tanúskodtak, hogy ők látták, hogy Amsterdamban zsinagógában járt, vagy Amsterdamban, mit tudom én, kóser tervet is, tvilint rakott, stb. Szóval ez nagyon veszélyes idő volt, és sokan belebuktak ebben, mert nagyon ilyen hősiesek voltak. Vissza fogunk menni egy rövid időre Spanyolországba. Igen, ám, de az inkvizíció már várt rájuk. Még a Shulchan Aruchban a József Káró rabbi is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Azt kell tudni, hogy József Káró rabbi a Shulchan Aruch a terített asztal című könyvnek a szerző, ő maga a kisgyerek volt, amikor elhagytak Spanyolországot. Ami azt jelenti, hogy ő ismert ezt az egész témát közelről, és arról beszél, hogy mi van akkor, hogy jön ki egy család Spanyolországból, és azt állítanak magukról a zsidók, hogy el lehet fogadni ezt, hogy zsidók, vagy nem, tényleg mennyit kell kutatni, hogy anyai ágon zsidók, vagy nem, azt mondja, és abban látszik az, hogy egyáltalán nem volt kizárt az, hogy ezek a kitért zsidók egymással házasodtak. Egy további kérdés az, hogy az esküvő érvényes zsidó jog szerint, vagy nem, mert az, hogy az esküvő érvényes legyen, az nem elég az, hogy van egy szertartás, mert a legfontosabb dolog, hogy legyen ott két tanú. Két zsidó tanú, aki látja. Ha nem két tanú jelenlétebe történt, akkor nem érvényes. És akkor az a kérdés, hogy volt két tanú, vagy nem volt két tanú. És a további kérdés az, hogy a polgári házasság, vagy nem más vallású házassági szertartás érvényes-e, vagy nem. A József Káró rabbi foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, mert aktuális volt az ő idejében, de ez egy darabig érvényes volt, aktuális volt a kérdés, aztán elmúlt a kérdés. Miért múlt el a kérdés? Mert, mit tudom én, 70 vagy 100 év után azok, akik ott maradtak Spanyolországban, azok már ott is maradtak, vagyis elveszett teljesen a kapcsolatuk a zsidósághoz, az, aki korábban sikerült menekülni onnan, akkor tudod visszatérni a zsidósághoz. Ezért már nem volt akkor aktuális. Ez egy darabig még második generáció, harmadik generáció, és aztán vége, mert sokáig nem lehet ezt titokban tartani, a zsidóságot, továbbadni a gyerekeknek, amikor nem lehet erről igazán beszélni, és nem lehet gyakorolni, és ezért a darabig érvényes volt, és aztán vége lett. Szóval ez mindenképpen a Netanyahu professzornak az a konklúziója, hogy sajnos a zsidók között nagyon-nagyon sok asszimiláns volt. A rabinikus irodalomban van egy olyan vélemény is, hogy miért történt az, hogy ilyen sokan kitértek. Erre van az egyik szerző, az a neve, azt hiszem, jól emlékszem, Rabbi Yosef Yavetz. Rabbi Yosef Yavetz azt írja az ő kommentáriában, a Pirke Avot, az atyák bölcs tanításhoz, hogy volt akkor egy idő, amikor az Istenbe való hite, az nem volt ilyen erős az Istenbe való hit, hanem minden dolog az csak ilyen mindenféle filozófiai levezetések és viták után jutottak valami hithez. És azt mondta, az az igaz erős hit, ami az ember tudja, hogy a hit, hogy én hívő vagyok. Mert minden zsidó hívő van a lelkében. Pluszban próbál megérteni, ezeket a kérdéseket, de nem az, amit ért vagy nem ért, nem az az alapja a hitének. És erre azt mondja Yosef Yavetz, azok, akinek volt emuna pshuta, szintén egy teljes hit, és a hit volt az alapja mindenek, azok túléltek az egész spanyolországi vihart, ők ragaszkodtak a zsidósághoz. Azok, akik azt mondtak, ó, minden kérdés nyitva van, nézzünk meg, hogy milyen a konklúzió a filozófiai levezetésnek, azok, ez sajnos nem tudott ellenállni annak a nagy csábításnak, vagyon és karrier és minden. Most ez a téma természetesen, ez csak alig érintettük ezt a témát, hogy mondtam előbb, egy 800 oldalas angol nyelvű könyvet jelentett meg a professzor, a Netanyahu professzor. Mindenképpen ez az egész téma érdekes, hogy sajnos asszimilánsok voltak a zsidók, de az inkvizíció kegyetlen. Az inkvizíció borzasztóan kegyetlen és gonosz volt, és inkvizíció gonosz volt, és nem tudtak mit ellenállni ennek. Én mondom, kényszerítették, és minden. Jó, ez egy kicsit a témáról. Most egy pár mondat a holnapi bőtről. Téve 10-e van holnap, ez egy olyan bőt, ami reggeltől estig tart. Nagyon szokatlan, hogy van pénteken egy bőt, mert általában úgy van beállítva a naptár, hogy se nem pénteken, se nem vasárnapra ne essen bőt. A Jom Kippur szombatra eshet, de péntekre soha, és vasárnapra soha. Úgy van beállítva a naptár, de a téve 10-e az előfordul. Most, ha bőt van, akkor reggeltől estig kell bőtölni, és a bőtnek akkor van vége, Kabbalat Shabbat és esti ima után, és lényegében a kidusol van vége a bőtnek. Emiatt holnap a zsinagógában korábban lesz az ima, ha minden igaz, akkor a vasváriban 4-kor lesz Kabbalat Shabbat a 4-kor lesz Kabbalat Shabbat a szombat fogadása, mert a bőtnek már vége van, rögtön mondom, a bőtnek vége van, azt hiszem, hogy 16, rögtön mondom, A bőtnek vége van 16:36, akkor már vége van a bőtnek, mert akkor már este van, és akkor valószínűleg a 4-kor lesz az ima a Vasváriban, úgy, hogy épp ahogy vége van az imának, akkor már is vége van a bőtnek is, és lehet enni. Mindenkinek könnyű bőtöt kívánok. A következő óra az vasárnap lesz, és a téma pedig a koronavírus és a mezuza halachikus és misztikus kapcsolata. Még egyszer, a vasárnap esti óra az a koronavírus és a mezuza halachikus és misztikus kapcsolata, erről fogunk beszélni vasárnap, hétfőn szokás szerint a Zohar, a Kabbalából, kedden a haszi történetek, szerdán kérdezd a rabbit, és jövő héten pedig, csütörtökön, egy hét múlva, az pedig az lesz a téma, Júda titka, mitől lesz az ember vezető? Mitől lesz az ember vezető? Mit jelent ez a vezető? No, akkor még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Holnapra könnyű bőtöt kívánok. Gucsáb ezt előlegezem holnap estére, és akkor találkozunk vasárnap. Minden jót kívánok, sziasztok!